Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Szergej Málov, hegedű brácsa és cselló da Spalla művész karmester, a Zürichi Zeneakadémia professzora. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és megmutatsz most majd néhányat kedvenc felvételeidből, és előre elnézést kérünk a hallgatóknak, de a magyar nem az anyanyelved, de magyarul vállaltad az interjút, és kérted, hogy inkább tegeződjünk.
Köszönöm szépen, nagyon örülök.
Most itt április közepén beszélgetünk, Bécsből érkeztél ide a stúdióba, szinte egyenesen a vonatról, hiszen nemrég futottad le a maratont, 42 kilométer, és azt mondtad, hogy 42 évesen ez egy szép vállalás volt.
Hát igen, ez már a második volt. Ősszel csináltam a berlini maratont, ott épp lakom, és ez pedig egy ilyen 12 perccel gyorsabb volt, igen.
A sport az mindig jelen volt az életedben?
Igen, igen.
Azt tudom, hogy úsztál gyerekkorodban.
Úsztál, hát foci persze, a kedvencem. Mindig játszottam is.
És az úszás az pedig versenyszerűen is ment?
Nem nagyon, nem. Hát inkább a focit, kicsit így versenyeztem.
Szentpéterváron születtél, és 18 éves korodig ott éltetek a családdal. Édesanyád a magyar származás, ő zenetanár volt, és Ungváron született. Apukáddal, Oleggel Szentpéterváron az ottani konzervatóriumban találkoztak, és te is tőlük kaptad tulajdonképpen az első leckéidet?
Igen, hát körülbelül, hát úgy látom az én gyerekeimmel, hogy nagyon nehéz ez, de nagyon hálás vagyok, hogy megtaláltak egy nagyon jó tanárt, és ezzel több mint 10 évig voltam Péterváron.
De apukád ugye zongorát tanít, még mindig aktív a Szentpétervári konzervatóriumban. Te aztán mégis úgy döntöttél, hogy 18 évesen Salzburgba mész, és ott tanulsz a Mozarteumban nyilván.
Igen, az hát világos volt, hogy folytatás nem nagyon érdekel az, ami Oroszországban volt akkor, és volt egy ilyen lehetőség, és nagyon érdekes volt. Ez a professzor, nem, ott van még egy ilyen Thomas Zetmeyer-nak.
Hát egy világhírű
világ, és neki az apja volt az első professzorom, és hát így kicsit kinyitott a zenei világot nekem, meg hát valamikor, mikor kicsit tanultam németül beszélni. A legelső könyv, a Nikolaus Harnokur, van neki egy ilyen Musik als Klangrede, és az még hát még szélesebben nyitott ki, hát mi lehet, mennyire szép lehet a zene, hát onnan folytattam.
Édesapád nem szerette volna, hogy zongorázni tanulj?
Hát, ha szerette volna, de ez, hogy nagyon nehéz volt velem, és valahogy így jól ment a hegedű, így lassan, de jól.
Azt már te választottad a hegedűt?
Hát valamikor választottam én is, de az... De az utána volt. Az anyukám persze, ő hegedűs volt, és ő jól ismerte a jó tanárokat, és így, hát segített.
A hegedű az elején eldőlt, hogy először a hegedűt fogod tanulni. Ugye a hegedű brácsa, van, aki váltogatja a kettőt, van, aki...
Igen, de én soha nem mentem át. Az brácsával úgy lett, hogy egy valami, hát nem tudom, mély zenészet kerestem, és ott hát így volt, hogy Salzburgba kellett mennem vissza, és ott volt az a legérdekesebb és mélyebb zenész, Thomas Riebl. Egy nagyon, hát fantasztikus osztrák brácsás, és hozzámentem, hát ő se tudta, hogy mit akarom most tanulni, hegedűt vagy a brácsát. Ez a kérdés nekem nagyon buta volt, mert hát miért ez a kérdés? Nem muszáj válaszolni ezt a kérdést. Szóval
mondjuk a kéztartás, vagy tehát azért kicsit máshogy kell játszani, nem?
Hát ez csak mind az orromban, mind a fejben van. És
azt is meg tudod tenni, hogy mondjuk párhuzamosan tanulsz esetleg egy hegedű darabot és egy brácsa darabot is?
Hát igen, mindig így tettem. Ez teljesen normális. Az, hát a zene a hangszerre, vagy a hangszer a zenére? Ez egy ilyen kérdés, nem nagyon kérdés.
9. éve tanítasz már a Zürichi Zeneakadémián. Hát gondolom elég sokan szeretnének Zürichben tanítani. Pályázni kellett erre az állásra?
Kellett, bizony. Hát, de szerencsém volt. És nagyon jók a kollégáim. És így egy irányba gondolunk, és ott megyünk. Adunk. Hát nagyon, nagyon jó volt.
Azért, hány diákod van most?
Hát most elég sok, nem tudom, 8-9, de van egy magyar diákom, és nagyon jól hegedül.
Gyakoroljátok a magyar nyelvet is?
Hát bizony, az is, annak is nagyon örülök.
Hegedűt, brácsát, vagy pedig szvállát tanítasz?
Csak hegedűt, brácsát nem is szabad nekem tanítani, mert nagyon jó sztár kollégáim van.
Ha valaki rámegy a honlapodra, akkor ott az a kiírás található, hogy a legsokoldalúbb vonós játékos. Hát ez a sokoldalúság, ez azt is jelenti, hogy sokféle hangszerrel játszol, hiszen a hegedűn belül azért a barokk hegedű is egy kicsit más, ugye a brácsa azért az mégiscsak teljesen más hangszer, és ugye majd később beszélünk erről a Cello da Spalla nevű, hát tulajdonképpen vál cellóként lehetne fordítani, tehát hogy ez is, hogy ezeken a sokféle hangszeren is tudsz játszani, és hogy a repertoárod milyen széles, tehát egészen a baroktól a kortárs zenéig terjed.
Persze. Hát ez szerintem úgy kell.
Hát de van, aki mondjuk romantikára speciál, vagy pláne a barokkosok. A barokkosok persze. Közül sokan csak barokkot
hát játszanak. Ez ellen nagyon küzdesz? Így harcolni kell, hogy ne tolják engem csak abba a sarokra. Mert persze imádom, és most ezért vagyok Budapesten, csinálok egy barokk zene projektet a Budapesti Fesztivál Zenekarra.
Amikor hallják a hallgatók ezt a műsort, akkor már lemennek ezek igen, a koncertek, de ugye most a kedvünkért egy nappal előbb átjöttél Budapestre, mert majd holnap kezdődnek a próbák a fesztiválzenekarra, és két koncertet is adtok majd a Zeneakadémián. Paganini Caprice. 24 Caprice. Ez gondolom minden hegedűs, aki komoly hegedűsnek tartja magát, az előbb-utóbb ezeket fölveszi.
Persze, ez nekem is ugyanígy volt.
Ezzel azt akarja az ember megmutatni, hogy technikailag mennyire, vagy itt azért a mélységeket is meg lehet mutatni.
Hát azt hiszem, hogy a technika az csak egy ilyen felszín, és onnan kezdve mindenféle lehet. Hát én azt szerintem, hogy minden darab ebben a 24-ben annyi sok vicc, és ilyen ötletek, ami nagyon, hát nem komoly, de okos. Hát ez egy ilyen egymás után azért hát túl sok hegedű, de ha egy koncertben játszok, akkor játszok valami mást, valami egy gitárossal, vagy teszek bele egy loop station valami, mert valami mai napi Paganini biztos, hogy valami elektromos dolgokat használna.
Most akkor ne lőjünk le minden poént, mutassuk meg, az 5. Caprice egy kicsit másképp fog hangzani, mint azt megszokhatták a hallgatók. Thank you. Paganini 5. kaprisát hallották Sergei Málov előadásában. Mi vitt rá arra, hogy ilyen befejezést adj ennek a darabnak?
Hát az eredeti, az egy ilyen hát dur, mert moldban kezdődik, és akkor durban, hát ez egy ilyen variáció lehet, hogy a dur helyett egy ilyen pentatonikus variációt, és hát az is, hogy az a rock gitárosok folyton játszanak ezt a darabot, és azt gondoltam, hogy egy párszor hallottam ilyen nagyon jó rock verziót, hát és meg akartam próbálni, hogy mi lesz.
Mi fiatalon sok rock zenét hallgattál egyébként?
Hát nem sokat, de azért így van, hogy érdekelt.
Volt mondjuk ilyen kedvenc rock gitárosod?
Hát
persze,
hát Oroszországban volt, meg hát ez a nem is nagyon így
személyhez
kötődik. Be a heavy rock, mert túl hangos, azért mi klasszikus, de
mit szól ehhez a szakma, amikor mondjuk, bár ugye eljátszott klasszikusan ezt a 24 Kápriszta lemezeden, 2019-es egyébként ez a lemez, és akkor ez egy ilyen bónusz track a végén.
Bónusz track.
Ez egy kis játékosság?
Igen, hát az is egy ilyen kis különbséget csinál, mert hogy ne legyen csak egy ilyen könyvtárban, egy ilyen még egy 150-es felvétel, hanem hát egy ilyen kis modern...
Ugye 2019-ben, tehát most már 7 éve vetted fel ezt a 24 Kápriszt. Ez a kiadótól függ, hogy fölkérnek, vagy mikor érzi az ember éretnek magát arra, hogy ebből lemezt csináljon?
Hát nekem volt időm, és van egy nagyon jó barátom, kis stúdióban akkor vettünk fel, mikor kész voltam, és nem volt egy ilyen, hát 2 nap itt van a stúdió, akkor kész, és a label se, az nem volt fontos. Hát így éreztem, hogy most egy jó időpont. Hát nem tudom.
Gondolom, hogy már mind a 24 Kápriszt jól ismerted ekkorra.
Hát remélem.
És talán ugye többször el is játszottad koncerteken. Ezt érdemes egyébként egyben eljátszani a 24-et?
Az egy embernek a teremben biztos tetszik, de az ugye, az világos, hogy ez nagyon jó lehet túl sok egy hegedűben, azért zongora koncertek az teljesen normális, de egy hegedű azért másképpen szól, abban hát egy nehézség, és tudunk, hogy ő maga a Paganini soha nem játszott, és nem is jönne erre az ötletre mindent lejátszani. Hát az ő koncertekben ő, nem tudom, egy pár darabot csak játszott, és ott volt ez a plakát, és akkor Monsieur Paganini, és ott volt egy Mozart overture, egy aria, és akkor ő játszott egy darabot, csak a G-húron, és kész. Persze a cash az övé volt.
Sokfajta csemegét is javasoltál nekem, de azért én szerettem volna, hogy ha saját felvételekről van szó, akkor mutassunk versenyművet is tőled. Carl Philipp Emanuel Bach A-dur cselló versenyét is eljátszottad. Ugye ez nagyon más szituáció azért, amikor zenekarral játszik az ember. A barokk zene ugye kis apparátus, és akkor tulajdonképpen ilyenkor a szólista egyben gyakorlatilag a karmester is. Ez is nagyon közel áll hozzád? Vagy szereted azt is, amikor még pluszban esetleg egy karmester is van, hogy ez már egy baroknál túl sok lenne?
sokkal jobb, ha nincs semmi karmester. És az egész programot vezénylek, hát most is így lesz, mert hát ez a kis verseny, és akkor mit sörözzek a második fele előtt, hát az nekem így túl kevés. A fél maraton az jó, de ez csak egy fél érzés.
De az ugyanilyen természetesen jön az embernek, hogy egy zenekart irányítson, mint hogy egy szólóhangszere játszon?
Hát nekem az teljesen normális.
De mondjuk például egy Beethoven szimfóniát is szívesen elvezényelni?
Hát persze. Most épp januárban volt az Elbphilharmonie debű koncertem, ott játszottam a Paganini második verseny, azért egy kicsit nagyobb apparátus zenekar, és utána az Beethoven eróikát.
És azt te vezényeltem?
Én vezényeltem most. Ez a kedvencem.
Az Elbphilharmonie az ugye egy új és gyönyörű nagy koncertterem. Jó az akusztikája is?
Hát nekem nagyon tetszett. Szerintem nagyon jó. Hegedülni is, és beszélni is. Azt mondják, hogy túl száraz, de én nem azt.
Nem
éreztem azt. Ez nekem nagyon tetszett.
Egy moszkvai felvételt hoztál el, a Moszkvai Állami Zenekart vezényeled ebben a cselló versenyben 2020-ban. Haza jársz, vagy akkoriban még haza jártál gyakran?
Még jártam, igen. A háború előtt párszor évben voltam. Hát ez egy ilyen nagy program volt, ahol a Mozart 39. szimfónia a szünet után volt, és még még Bach első Brandenburg verseny volt, és ott egy ilyen piccolo hegedű szólomzik, és azt hiszem, hogy ez kicsit vicces volt, egy ilyen piccolo hegedű, és egy piccolo gordonka.
Mert ugye ezt ugye Cello da Spallán fogod játszani, majd mindjárt beszélünk akkor erről a hangszerről, de akkor hallgassuk meg ennek az Ádor cello versenynek Carl Philipp Emanuel Bach a szerző a harmadik tételét, a Moszkvai Állami Zenekart vezényli, és a szólót játssza Szergej Malov, a felvétel pedig 2020-ban készült. Carl Philipp Emanuel Bach Hádur cselló versenyének záró tételét hallották, a moszkvai állami zenekart Szergej Málov vezényelte, és cselló Das Pallán is ő játszott. 2020-ban készült ez a felvétel, 6 éve. Fönt van ez az interneten is, de most nagyon figyeltél a tempókra főleg, meg voltál mindenen elégedve?
Hát majdnem, ez már hát régóta volt, és akkor most van egy
távolság,
és ez, hát épp egy pár hónap ezelőtt játszottam Augsburgban, hát az is szerintem valahogy jó volt, de igen.
És mondtad, hogy ez fontos, hogy ez egy élő koncert volt, tehát ez nem egy lemez felvétel.
Nem. Hát meg a kadencia, és így szoktam mindig improvizálni, és ez a spirit.
Na most akkor fejtsük meg ezt a cello da spallát, ugye a válcselló.
Gordonka.
Igen, ez jóval kisebb, mint egy igazi, ha szabad ilyet mondani, igen, egy igazi gordonka, de azért jóval nagyobb, mint egy brácsa például.
Hát egy oktáv lejjebb. Így van hangolva, mint egy cello.
Most igazából a méretére gondoltam, mert ugye ezt nem a lábad között
nem,
van,
hanem ilyen vállon.
Igen. Válpánt segítségével hát ilyen,
igen, ez az.
Könnyebb is így egyébként játszani?
Hát könnyebb, mert hát ez egy ilyen hegedői technika, és kisebb, és minden hát egy pozícióban 4 ujjal lehet játszani. Ez fontos, aki ismer a technikát. És még van egy ötödik húr.
Az öt húr, ugye? Tehát egy magas
éjhúr. Még egy magas éjhúr. És szóval egy ilyen tenor dolgok nagyon jól lehet játszani. És így.
Nem is szívesen játszanád ezt el, mondjuk akkor is, hogy hagyományos gordonkán egy ilyen művet? Vagy azon nem is szoktál gyakorolni?
Soha nem gyakoroltam ezt. Hát ezt nem tudom, így professzionális
szinten.
Ez nem lehet. De azért így, amikor 2009-ben most így találkoztam ezzel a fenomennel, és így hát oda mentem Hollandiába, mert hát meg kellett tudnom, hogy lehet-e azt így jól és elég gyorsan megtanulni, és kiderült, hogy igen. És egy pár hónap múlva így már játszottam az első koncertemet, és így véletlenül egyébként készült egy felvétel, és azóta mindenütt.
De akkor pár hónap alatt megtanultál ezen a különleges
hangszeren játszani? Hát igen, azért Brácsán, szóval a fő repertoár az persze a cello suite-ek, és ezeket játszottam össze-vissza Brácsán, és így hát erre már kész voltam, csak kellett ez a hát kis híd kicsit át.
De a kéztartásnak nagyon más milyennek kell
hát lenni? Nem tudom mennyire nagyon, vagy nem nagyon. Hát így hallani kell, és érezni, de megír.
De mondjuk ugye Bach korában teljesen más milyen volt a cselló.
Ez akkori. Van egy pár, és ez egy ilyen, hát érdekes dolog. Van 3 hangszer, ami egy bizonyos Johann Christian Hoffmann készült. Ő az egyetlen hangszerkészítő volt Lipcsébe, mikor Bach ott volt, és ez megvan bizonyítva, hogy ők barátok voltak. És van 3 ilyen, ugyanilyen hangszer, mint az enyém. Hát ilyen kopi. És akkor a Lipcsébe, meg a Brüsszelben, és ott egy nagyon tiszta nemet mondják, nem lehet, nincs semmi lehetőség játszani. De van egy 3. Berkeleyben, San Francisco mellett, a Berkeley University, és ott megvan, voltam tavaly ott, néztem rá, és most, hát egy pár hónappal ezelőtt mondták, hogy igen, van pénz, hogy javítsák, és akkor nem lehet, hogy ebben az évben még oda megyek, és ott készülök egy felvételt. Nem tudom, hogy hangzik, de az, hát nekem teljesen
hogy
biztos,
hogy ez a hangszeredet megjavítsák, vagy
nem,
pedig
nem, azt az eredeti Bach hangszeret, a Johann Christian Hoffmann
hangszerét,
azt, amit hát én teljesen biztos vagyok, hogy ezt Bach, ő maga játszott. Ez biztos az övé volt.
Milyen hangszered van? Gondolom, ezt nehéz is beszerezni, hát nincs annyi, mint hegedű.
Nincs annyi, de az persze hát nekem készült. A hangszer, a vonó, a tók, a húrok persze, az ilyen teljesen custom made dolog, és hát nagyon boldog vagyok, hogy ilyen frontline, ilyen avant-garde. Ez valami annyira régi, hogy újra új.
És mondjuk így könnyebb is neked karmesternek is lenni, hogyha ugye a hagyományos csellóval ülni kell azért.
Ne, hát nem, az nem, az nem, hát persze ülve nem nagyon jó vezényelni, de ez nem a nagy különbség. Azért hangszer nélkül inkább jobban lehet vezényelni, nem csak hogy a kezék szabad, hanem az orrok is.
Sejtettem, amikor kértem, hogy hozzá majd kedvenc felvételeket, hogy azok sem ilyen hagyományos felvételek lesznek. Ugye talán úgy is mondhatjuk, hogy a komoly zene fene gyerekeitől választottál felvételt. Friedrich Gulda az első művészünk, ugye a híres osztrák zongora művész, és van egy Fürrico vagy Forrico nevezetű műve, amit a fiának, Ricónak írt. Ugye van, aki egy kis ilyen programot is ad ehhez a darabhoz, hogy ez egy vidám beszélgetés tulajdonképpen apa és fia között, de mondtad, hogy mindenképpen azt mutassuk meg, amin nem zongorán, hanem klavikordon játszik. Miért tetszik neked ennyire ez a klavikord? És úgy tudom, hogy te is kipróbáltad.
Nekem van még kettő is, és a korona időben volt időm, hogy készítsek egész koncertprogramot, és egyszer-kétszer játszottam egy egész koncertprogramot Bach darabjaival. Az eredeti Bach hangszeren. Szóval itt van egy nagyon világos kapcsolat a violoncellód a spallával, mert hát nem sokan ismerik, és annyira fantasztikus a hangja, mert a violoncello da Spalla ugye kicsit kevésbé hangos, mint egy nagy gordonka, és a klavikord egy nagyon hangos, de csendes. De van egy ilyen hangja, amivel még egy ilyen vibrátó is lehet, azt mondják, hogy bébung, egy ilyen eredeti német szó. Akkor először hallgattam, hát gondoltam, hogy ez egy ilyen elektromos effekt, de az hihetetlen, hogy ez nem elektromos volt, hanem ez eredeti, és így, ahogy játszik, azt hiszem, hogy ez nagyon így...
Megérintette a lelkedet.
Nagyon, nagyon tetszik.
Friedrich Gulda Fürrico című művét halljuk most a szerző előadásában, klavikordom. Thank you. Friedrich Gulda Für Rico című művét hallották a szerző előadásában, klavikordon játszott. Hát azt mondtad, hogy Cello da Spallán néhány hónap alatt gyakorlatilag megtanultál a klavikordhoz, mennyi idő kellett?
Hát kicsit több kellett, az nagyon más a hangszer. Az volt érdekes, hogy senki nem játszik ezt, és a darabok, az, hát a legeredeti darabok, ezek a gyerekdarabok, az Bach invenciók és szimfóniák, és ez egy ilyen nagyon házi zene, ez nagyon jól passzol ehhez a hangszerhez, és van egy ilyen pianoszalon Berlinben, és hát ott játszottam.
És akkor ezt nagyrészt autodidakta módon tanultál meg?
Igen, persze.
Milyen lett a koncert? Hogy sikerült?
Hát nem tudom, azután nagyon nehéz volt minden a színpadra kimenni, meg hát nem a legnagyobb versenyeken nem voltam ennyire...
Jobban izgultál, mint a versenyeken?
Sokkal jobban, többet. Sokkal többet.
Mert hogy akkor elhagytad a komfortzónádat.
Hát ez egy ilyen hangszer, ami még hát nem játszottam évtizedikig ezt, hanem másfél éve. Nagyon izgalmas, hogy nagyon akartam megnézni, mert az apukám is, de a zongorista is valahogy így valamit kellett.
Meg egy kicsit ez a barokk kor is vagy
hát az is, de a zene, hát ez egy ilyen zene, amit azért nem lehet egyedül egy húr hangszeren játszani. Persze triók, duók, az lehet. Ez egy ilyen fúgás dolgok, meg ez annyira más, és az is, hogy nincs sok profik, akik azt játszanak, és ott láttam egy kis lehetőséget.
És ez a klavikord, ez mondjuk például van is neked otthon most klavikordon?
Igen, igen, megvan.
És csak meg időként nem, gyakorolsz?
Hát igen, igen. Hát sokat kell hangulni, meg mindenféle.
Van-e még titkos vágyad? Hát ennyi hangszer után van-e még, amin...
Hát persze, a koronaidőben egyébként hát a karmester kéne, hogy tudjon, hát minden hangszer hogy működik, és nem csak így könyvből, hanem így igazán. Hát akkor megvettem majdnem minden hangszert, hát ami a szimfonikus zenekarban van, és így
szinte minden tanultam. Hangszered van otthon. És egy picikét mindegyikkel ismerkedsz. Belefújsz a trombitába.
Igen, hát épp abban.
Most épp a trombita van napi renden?
Azt a legtöbbet gyakorolta.
Ez a karmesterség most egy ilyen fő irányjá kezd majd igen, esetleg válni?
Igen, hát remélem, remélem.
Azt olvastam, hogy ez nagy zenekarokkal sikerült már együtt dolgoznod, a londoni filharmonikusok, a Bajor Rádió szimfonikus zenekar, a BBC, Helsinki filharmonikusok. Ilyenkor figyeled külön a karmestert, és ez egy jó tanulmány is tulajdonképpen?
Hát az is, persze.
És a hallgatók nem látnak téged, de egy ilyen nagyon pozitív, kisugárzású, mosolygós fiatalember vagy. Egy karmester meg sokszor ilyen nagyon kemény és határozott. Azért tudsz olyan is lenni?
Hát kéne. Csak az a kérdés, hogy mit csinálsz, és miért, és mihez. És akkor mit segít az, vagy nagy túl komoly lenni.
De mi lenne, azt mondanák, hogy most te vezényelheted mondjuk a londoni filharmonikusokat, akkor melyik szimfóniát választanád ki szíved szerint?
A Csajkovszkit.
Melyiket?
Ötödiket. Az most épp az a maraton végén hallottam azt, és így végzett 500 méter előtt, a finish előtt, és akkor azt
akkor a
csak tudtam, de nem csak ezért, hát fantasztikus a zene, még nem vezényeltem. Hát Csajkovszkinak csak ez a Mozartiana, van egy ilyen negyedik suite, ilyen Mozart programban, ahol egy hegedű verseny, vagy egy, hát a cellón is lehet pár Mozart versenyet, meg fagott, vagy fuvola versenyet, könnyen lehet játszani, mind a hármat. És szerintem ez lenne.
Futás közben mindig klasszikus zenét hallgatsz?
Mindenfélét, jazzt is.
Akkor ha most már jazzt említetted, Didier Lockwood a következő előadónk, egy francia jazz hegedűs, hát sokan Grappelli szellemi utódjának is tartják. A jazz az mikor jött be az életedbe? Azért a klasszikus zenét játszók, bár sokszor irigylik a jazzben lévő szabadságfokot, azért nem nagyon kirándolgatnak a jazz irányába, kevesen próbálkoznak vele. Te föllépsz
jazz muzsikusként. Hát azt hiszem, hogy ez a szabadság, ez a szó, ez a fő szó, az, amit nagyon keresek a zenében, és az, ami a klasszikus zenében nagyon kevés. van. Nagyon kevés, és ott pedig sokkal több. És egyébként ott kezdődött, mikor először hallottam élőben ezt a fantasztikus lakott Didier-t Salzburgban, és most teljesen oda voltam, és hát most többször csinálok ilyen ráadásként ilyenféle darabot. Megtanultam valahogy, hogy kell ezt az elektromos dolgokat beállítani, hogy ilyen legyen a, hát csak egy hegedűvel, egy ilyen tengert, meg madarakat, ilyen kanonikus dolgot, vagy egy ilyen teljesen bolond táncot csak egyetlen hegedűvel tud csinálni, és mikor nem tud, hogy lehet az egy kis ilyen elektromos dolga, és hát nem hagytam abban, amíg nem tudta nem megcsinálni én magam.
És egyébként a közönség hogy fogadja? Milyen koncerttermekben?
Ez mindig egy ilyen dupla success. Szóval ez nagyon jó. Nagyon jó.
Még nagyobb a taps utána?
Ez ilyen tjup, turba taps.
Didier Lacouttól mondtad, hogy olyan felvételt válasszunk, ahol szólóban játszik. Ugye ő tényleg teljesen formabontóan nyúl még a jazz muzsikához is. Talán Guldával is párhuzamba lehetne ilyen értelemben vonni?
Lehet.
Hallgassuk most akkor Didier Lacouttot. francia jazzhegedűs Didier Lockwood játszott, nagyon fölvillanyozottál itt a felvétel alatt. Ilyen volt a hangulat Salzburgban is?
Amikor... Ilyen volt, igen. Hát még ez így strike.
Mondtad, hogy ha már a jazz hegedülésről beszélünk, akkor jó néhány évvel ezelőtt, talán már 15 is van, a lipcsei Bach versenyen elindult el, és ott az a külön díj az volt, hogy különböző kurzusokra költhetted csak el azt a pénzt, amit ott nyertél, és egy bécsi jazz hegedűssel megismerkedtél, akinél pont tegnap voltál, mielőtt jöttél ide a lemezelőbe.
Így is van. Barokk hegedűn elkezdtem gyakorolni, és ott volt ez a Bach verseny, és akkor megpróbáltam kicsit így versenyezni, meg Lipcsé nem is messze volt Berlinben, akkor Berlinben volt, és jól ment ki, mert ez így kellett, hogy legyen. És most, hát 15 éve, hogy már jó barátok vagyunk, Andy Schreiber, úgy hívják ezt a fantasztikus jazz hegedős, legszabadabb ember, aki csak lehet. Na hát nagyon örültem, hogy kicsit fejlődtem.
De ilyenkor ez hatással van egyébként a brácsa vagy a hegedű játékodra is?
Persze. Mondjuk, hát nem tudom, egy Mozart hegedű versenyben mindig improvizálok a kadenciákat, és hát lehet egy ilyen jazz-style-i kadenciát csinálni, de a jazz az is egy nagyon széles dolog. Lehet, hát nem csak ez a grappelli, vagy ez a régi zene, vagy standardok, hát az is nagyon érdekes, oda egy kicsit ilyen historically informed a jazz, de a szélesebb jazz az minden, az még sokkal modernebb, mint a mondjuk modern klasszikus zene. Ez nagyon izgalmas, nagyon érdekel.
Egy kicsit beszélgettünk még itt a nagy zenekarokról, és akkor ugye említetted, hogy Klaus Makelával is dolgoztál együtt. Sibeliust játszottatok ráadásul többek között. És hát ő ugye most egy ilyen sztárkarmester, talán még most is csak 20-valahány éves, vagy
30 lett, igen,
most közben. De amikor találkoztatok, akkor talán 20 éves, ha volt.
20 éves volt, és már teljesen komoly, és hát ő nagyon korán elkezdte, és nagyon biztos volt, mit akar csinálni. Hát fantasztikus, pszichológikus tudja, hogy kell egy zenekarral bánni.
Azt nagyon megérzed,
igen,
hogyha
igen.
Egy igazán nagy egyéniség jön be? Amikor először találkoztok, rögtön megérzed?
Igen, hát igen, ő még 18 vagy 19 éves volt, de már benne volt persze ez a star dolog.
A régi nagy karmesterek közül van esetleg kedvenced?
Inkább a mai, nem tudom, Harnokul, Norrington a kedvencem, de az még ne, az hát régi, nem nagyon régi. De az egy ilyen revolutionary, és akkor nem félt semmitől. Másképpen olvasta ezt a zenét, és az nekem így nagyon közel van.
Nagyon sok versenyen elindultál, talán a genovai volt az egyik legelső, ugye a Paganini verseny, aztán volt Salzburg, Vilnius, Auckland, az ARD verseny, ahol döntőbe jutottál, Tokió, ezek közül azért jó párat meg is nyertél, vagy a döntőbe jutottál. Ez mindig egy ilyen inspirálás az embernek, vagy azért is fontos, hogy ugye elhelyezze önmagát a világban, hogy hol tart éppen?
Hát ilyen volt az útom. Diák voltam, és valahogy kellett pénzt szerezni, és így világos volt, hogy szóló karrierám kell keresnem, és az, hát a versenyek akkor még valamit jelentek.
De egy kicsit könnyebb helyzetben van az ember, ha Salzburgban, ugye azért az mégiscsak a klasszikus
nem,
zene egyik.
Nem, már nem volt, már kimentem Salzburgban, amikor visszajöttem a versenyre, és az még nehezebb volt. És azért hát kíváncsi voltam, és jó volt a program, ott játszottam a Bartók szólószonátát, meg az Aucklandi versenyt Bartók második hegedű versenyen nyertem.
Ez nem könnyű darab, ugye?
Nem könnyű darab, de azért jó, hogy legalább kicsit a nyelvet értem.
Közelinek érzed magadhoz Bartókot?
Igen, nagyon. Hát a kedvencem. Fantasztikus zene, minden tőle. Meg tanultam sokat, és Rados Ferenccel tanálom.
Hallottál róla, hogy ő egy mekkora nagy egyéniség?
Hát nagyon sokat, persze. De az a lényeg, hogy ha nem volt közönség, akkor legaranyosabb ember volt. Akkor így biztos voltak, hogy a diák semmit soha nem fog megérteni, de azért na magyarázzam még egyszer, kérdezte, és ebben hát volt egy kis cinikus is nóta, ugye meg is próbálta, és nekem sokszor így volt, hogy hónapok után úgy éreztem, hogy valamit megértettem belőle, mert annyira mély volt a zene megértés, érteni tud, mit mond ez a zene.
És mondtad, hogy talán az is a versenynek, az Oaklandi versenynek köszönhető, hogy ott viszont Várjon Dénessel találkoztál?
Ez az, igen, igen, igenis. Még egy pár darabot is játszottunk együtt, remélem.
Mondtad, hogy nagy hatással volt rád, ahogy Várjon Dénes zongorázik.
Hát igen, hát imádom, hogy zenél. Ez egy kis város azért, ott Nelson, és adott egy koncertet, és hát így három nap láttam, hogy annyira jól készült, és akkor a koncerten így fantasztikus minden, hogy is mondjam, verantwortlich, egy ilyen zenész, ami bárhol csak a legjobbat lejátszani, vagy hogy is mondjam.
Tehát nagy hatással volt, tehát is mondtad, hogy ugye mennyire boldog lennél, hogyha mondjuk esetleg közösen.
Hát remélem. Közösen remélem, amikor összejön.
Mahler muzsikával folytatjuk, a fesztiválzenekarhoz kötődik ez is. Már nem először dolgozol együtt a fesztiválzenekarral.
A másodszor, igen.
Hogy találtatok egymást? A Fischer Iván keresett meg, vagy?
Hát sajnos nem, de azért utána és előtte is ismertük egymást. Van egy ilyen barokk sorozat, és ott megbetegedett a Rachel Podger, és én valahogy ott
egy
voltam.
Beugrás volt?
Igen, beugrás volt, és három nap alatt megtanultam ezt a programot.
De ez nagyon jól sikerülhetett, hiszen a mostani koncerten már te vagy a karmester is, és a
igen, hát akkor is így volt. Ott volt egy Pizendel hegedű verseny, és most pedig egy Boccherini cello verseny lesz.
Tehát a Cello de Spallát, azt most élőben láthatja a budapesti közönség majd,
igen.
És a játékodat. Igen. Mahler, ez egyértelmű volt, hogy ha Fischer Iván és a fesztiválzenekar, akkor Mahler muzsikát fogsz hozni?
Hát azt hiszem, hogy Bartók úgyis jön egy párszor, még ma, meg holnap is, de azt hiszem, hogy ez a sorozat az is nagyon jó. Sok felvételeket hallgattam.
Az ötödik szimfóniából mutatunk most egy részletet, akkor a Budapesti Fesztivál zenekar játszik Fischer Iván, a karmester. Thank you. Mahler 5. szimfóniájából hallottak részletet, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván vezényelte. Szergej Málov a lemezelő vendége, hát ha Fischer Ivánról szó esett, akkor egyszer felkérte Fischer Iván, hogy legyen koncertmester, ugye amikor a berlini Konzerthausnak is ő volt a vezetője, és egy Brahms programot választott. A romantika is azért közel van a szívedhez?
Persze, nagyon is.
Hogy sikerült ez a koncert, és azt tudom, hogy a feleségedet is ennek a koncertnek köszönheted, hiszen még most is a berlini Konzerthaus.
Igen, most folytat ott, és hát igen, már megköszöntem és egy párszor a Fischer úrnak, hogy neki köszönhetően megismerkedtem a feleségemet. Ott így vis-a-vis ülnek a hegedők, az elsők meg a másodikak, és hát nekem is tetszik ez az antifónik dolog. És hát ez volt ezt is akartam kipróbálni, hogy érez ez a koncertmester pozíció. Ezután nem azóta nem csináltam, nem folytattam ezt, de ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes volt a program, meg a Brahms első szimfónia.
De hogy nem a te világod a koncertmesterség, akkor úgy érzed? Mert azt vettem ki a szavaidból, hogy ez nagyon kísérletező vagy. Sokféle zenei műfajt kipróbálsz, sok hangszerrel megismerkedsz.
Igen, hát azt is kellett csinálni.
Szóval és kamaramuzsikus maradsz, mint hogy...
Hát inkább, hát ha vezényelni akarok hegedűsként, akkor egyszer muszáj vagyok kipróbálni, hogy érzik ez a másik oldalon.
Jesahely Fesztől is hoztál felvételt. Hát, hogyha ilyen nagy és klasszikus hegedűsök közül ugye őt választottad, akkor ő az abszolút példakép, mert azt tudom, hogy gyerekkorodban azért inkább Oistrakher rajongtál.
Hát ott volt egy ilyen, hát a kettő, persze, és hát így ezekkel a két példaképpel nőttem fel. És hát most teljesen világos, hogy ez is megmarad. Ennyire a szívben vágó a hang, és ez a felvétel egy ilyen elég késő,
már
de még mindig idős, és az utolsó 10 évet nem játszott a karrierában, úgy, mikor egyszer valahogy elég volt, és olyan tökéletes zenész, és nem csak hegedűs.
Hát muzsikus.
Nagyon virtuóz, nagyon így tudunk, hogy nagyon jó zongorázott, és írt zenét, és ezt
még egy
látszik.
Igen, írtál,
igen, igen, ez volt a dolog, igen. Az látszik, hangzik, hogy ez sokkal több, mint csak egy...
Tehát nem öncélú ez a nagyon gyors tempója, amiket ősz, ez a virtuozitás.
Aztán, hogy hát van neki ez egy ilyen because I can, de azért ebben sokkal több energia van, és így nem siet. Gyors, de nem siet. Hát ez a különbség.
Igen, azt is mondják rá, hogy ő még ezeket a legvirtuózabb dolgokat is annyira szenvtelenül tudta játszani, tehát se az arcán, ugye most vannak olyan hegedűsök, akik szinte táncolnak és egy performanszt adnak elő, ő megállt és rezzenéstelen arccal eljátszotta a legvirtuózabb dolgokat.
Ez a szenzációs benne, hogy annyira forró, amit játszik, az és az arc teljesen hideg.
Most olyan darabot választottál tőle, ugye ő sok ilyen miniatűr darabokat írt, tehát pedig ugye a hegedű repertoár az azért viszonylag gazdag, de Heifetz mégis úgy gondolta, hogy sok darabot átír, és ilyen kis, általában ez volt az ő egyik kedvenc ráadás száma. Mondtad, hogy te is eljátszottad
hát ezt. Nekem is úgy van, és azt hiszem, hogy a miniatúrokban ő a legjobb.
Ezért hálásak vagytok neki, hegedűsök, hogy ilyen kis rövid darabok, amik tényleg tökéletesek, ha, akár egy ráadás
persze, is. Persze, nagyon jó az.
Egy Prokofjev műről van szó, ugye a három narancs szerelmese az opera indulóját írta ő át hegedűre, és akkor kérted, hogy természetesen Heifetzzel mutassuk ezt meg. 1948-ban készült ez a felvétel. Thank you. Prokofjev Három narancs szerelmese című operájából az induló átiratát hallották. Jása Heifetz készítette ezt az átiratot, ő játszott hegedűn. Emmanuel B. volt a zongorista partnere, és 1948-ban készült ez a felvétel. Szergej Málova a vendégünk, egy nagyon különleges muzsikát hoztál. Dil Mano, Dil Bero, ez két becenév, egy fiú és egy lány, mégpedig ez egy bolgár népdal feldolgozás.
Hát fantasztikus zene, azt hiszem, mert hát minden különleges volt. Ez a Voix Bulgare, ez a női kóros, és hát így énekelnek.
Ez a torok hang, ugye mind, nem fejhangon,
hát igen, hanem igen, mint senki más. A legkülönösebb a ritmus benne. Szóval soha nem lehet így biztos lenni, hol vagy, és ilyen hát táncos dolog, de csak ők tudnak rá táncolni. Hát én pedig csak így bámulok, hogy lehet. De meg a harmónia is annyira gazdag, és nem konvencionális, hogy így, hát mikor először hallottam, teljesen szerelmes lettem, és már hát játszottam sokszor Bulgáriában, és meg is vettem egy ilyen gadulka, ez egy ilyen bulgár hegedű, három húros, és így hát másképpen hangzik, szól, de nagyon, nagyon érdekes, és nagyon szíves.
Más népek kultúráját is szívesen kutatod, ugye az a bolgár?
De, hát ez nagyon fontos nekem, nagyon szeretnék ezt a, nem tudom, 7, 9, 11, 15, 8-as ritmust valahogy így kicsit bennem legyenek, mert nem nőttem fel ott, de ezt lehet megtanulni, és így kicsit próbálgatom, de azért Irish fiddle dolgok, az is nagyon, nagyon érdekes, és hát ez...
Az ír népzenét is szereted akkor ezek szerint. Most akkor az egyik leghíresebb bolgár népdal feldolgozást hallgatjuk meg, Dil Mano, Dil Bero és a Bolgár Hangok Titka nevű együttes előadásában. Dil Mano, Dil Bero, az egyik leghíresebb bolgár népdal feldolgozást hallottuk. Szergej Málova lemezelő vendége, Mozart hegedű versenyt tartogattunk a végére. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarával vetted föl. Hát Mozartnál is azért gyakran előfordul, még zongora versenyeknél is, hogy a zongorista egyben a karmester. Itt most volt karmester.
Most volt karmester, azért egy ilyen nagy barokk specialista, Andrea Marcon. a Venice Barokk Orkesztrának a fő nők. Hát ez érdekes, érdekes volt.
Mennyi próbára van szükség, amikor mondjuk egy új zenekarral adsz elő egy olyan művet, amit te már tudsz, tehát megvannak
hát igen,
a saját...
A karmester vagy karmester nélkül? Hát azt hiszem, egy karmester egy kicsit több. Hát attól függ, ha én... Mert mondjuk, hát nem tudom, Mozartnak is van kicsit híresebb, kicsit kevésbé híres dolgok, és ha játszottak, vagy nem, attól is nagyon sok függ, hogy ki a koncertmester, vagy ha van egy basso continuo, akkor az nagyon fontos. De mindig van egy pár próba. És
de úgy látom, hogy Mozartból még nem készítettél lemezt.
Hát lemezt még nem készített. Azért ez egy, mint egy lemez, és ez nagyon fontos nekem. Álmodtam, már beszéltem ez a Bach ön violoncello da spalla, és hát ez nagyon fontos nekem valahogy egy kapcsolatban, egy hangszerrel, vagy egy hangszeren keresztül.
Magával a zeneszerzővel?
Igen, és egy, hát szóval a Mozart hegedűn az ő házban, és ez az ő zongorával csináltam egy felvétel, egy pár, hát a kedvenc két szonátát vettem fel, ez megvan YouTube-on, és ez hát sokkal jobb, mint egy lemez, azt hiszem. Mert ott van egy, hát lehet megnézni is, és ez egy fantasztikus hegedű, ilyen Della Costa, és ez annyira sokkal több, mint csak egy szép hegedű. Mert tudunk, hogy ez a Mozart saját hegedűje volt.
Kicsit félve is nyúl hozzá az ember?
Hát a múzeum srácok így nagyon óvatosok voltak, de hát ez egy hangszer, én tudom, hogy kell egy hangszerrel így bánni. És hát ez egy nagy álom nekem, és remélem, hogy még folytatni tudok. A Paganini hegedű azért van, de Olaszországban nagyon nehéz ott ilyen valahogy elintézni azt.
Nehezebb hozzájutni, mint mondjuk Salzburgban.
Nagyon nehéz azért is. Hát
neked hány saját hegedűd van?
Hát van egy pár, de én kedvelem a modern hangszereket, mert azért a hegedő, meg a spalla az ugyanabból a...
Fahanyagból készül?
Hát igen, az egy ember csinált. Ikreket mindig hozom magammal, de van egy barokk hegedőm is, és persze egy brácsám is.
Mozart 19 éves korában komponálta első hegedű versenyét, 207-es a köhögjegyzékszáma. Ennek a zárótételét hallgatjuk meg, tehát Sergei Malov szólójával. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Andrea Marcon vezényli. Thank you. Mozart 207-es köhögjegyzékszámú első hegedű versenyének záró tételét hallották Szergej Málov szólójával, a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Andrea Marcon vezényelte. Hát azt láttam, hogy a lemezek is nyilván fontosak neked, de hogy nagyon előszeretettel készítesz mondjuk így videoklippeket is az egyes muzsikákhoz.
Hát igen, ez, azt hiszem, hogy ez most a future, ez most sokkal érdekesebb, és készíteni is, mert vannak jó helyek, és egy videóban sokkal erősebb ez a live effekt.
Hozzátesz egy kicsit a muzsikához?
Hiszem,
vagy pedig a mai fiataloknak
sokat.
Ez már kell, úgy gondolod?
Kell az, és hát jobb is, mert ez a tökéletes kipucolt felvétel, amit csak meghallgatni lehet. Úgy látom, hogy ez már passé. De érdekes is, mert ilyen, hát mondjuk ilyen hangszereket is játszok, ahol fontos is, hogy néz ki az. Mert teljesen másképpen szól, mint hát az nem lehet gondolni, hogy ennyire picike a hangszer, és ez az effekt.
Hát különösen a... ugye a Spallánál, ahol azt gondolja az ember, hogy egy hát rendes gordonkát hall, és ez meg annak a töredéke.
Ez az.
És azt látom, hogy az Instagram oldaladat is nagyon intenzíven kezeled. Azt egyébként te szoktad készíteni?
Igen, ez csak én, így, ez egy ilyen játék.
És így mondtad, hogy van olyan posztod, amit egy millióan is
így jól felment, mert...
De ez ahol sok emberhez így el tudsz jutni a klasszikus zenével.
Hát ez a dolog. Most ez a Deutsche Grammophon, ez nem nagyon így fontos ilyen időkben.
Hát de azért, hogy a Deutsche Grammophon megkeres, akkor nem fogod visszautasítani.
De ez az egy ilyen nagyon-nagyon drága jegy, és be lehet menni, hát úgy, hát nem nagyon jól néz ki, és nem nagyon érdekes, mert nekik csak ilyen pop dolgok, mert nekik fontos, hogy mennyit árulnak, mennyit lemezeket árulnak, és az a lényeg, hogy senki most nem veszi CD-ket, mert CD-k már nem, hát nincs hol lejátszani a CD-k, és ezek még mindig odafelé gondolnak, és azért, hát igen, mert én is felnőttem ezzel a yellow label dologgal, de az nem az.
De most otthon például még bakelit lemezeket hallgattatok gyerekkorodban, vagy nálad az már nem volt?
Hát igen, az apámnak volt egy nagyon nagy...
Melódia lemezek?
Persze, abból is.
Hát például a 6. cselló szóló szvíty, amivel most majd rövidesen megmutatjuk a zárótételt, ugye itt is megint ezen a váll cellón fogsz játszani, és ez például Amsterdamban egy nagyon különleges helyszínen vettétek föl. Ez egy ipari létesítmény, gondolom.
Igen, egy ilyen gázcég. Egy nagy csoport volt, egy nagy video crew volt, és hát van ez a projekt, úgy hívják, hogy All of Bach, és akkor minden Bach darabját egy nagyon jó minőségű videór.
Klip is készül hozzá.
És nagyon jól megy ez a channel.
És ez csak egy játék, így, hogy ott játszol, mert jól néz ki, vagy ott nagyon jó az akusztika is.
Jó az akusztika is.
Nem visszhangzik a tér?
Hát nem éreztem így. És nem is tudtam, mert ez a projekt csak így elkezdte akkor, és most elég nagy lett.
És most mondtad, hogy 2 millióan nézték meg ezt a...
Majdnem. Annak nagyon hálás vagyok, mert abból jönnek az új koncertek.
És mondtad, hogy nagyon büszke vagy, de hogy az egyik legrangosabb, ugye az Opus Classic díjat megkaptad ezért a Bach lemezedért.
Ez is egy meglepetés volt, mert egy ilyen, ugye egy nagyon kis label van, mert ez az Opus Classic az csak ilyen nagy labelnek a játéka, és egy ilyen marked space áruház, csak így össze te nekem, én neked adok most ezt a díját, és nem is tudtam, csak egy jó, szép meglepetés volt, és jó örülök, hogy egy pár CD-t árulták, pár ember.
Hát tudom, ezzel felhívták a
hát
figyelmet,
igen,
és még többen megvették ezt CD-ként
jó
is.
Az.
Bach 6. cselló szóló szvítjéből következik most a zárótétel Szergej Málov előadásában. Thank you. Bach 6. cselló szvítjének záró tételét hallották Szergej Málov előadásában. Hát azt mondtad, hogy a nyár az legtöbbször a fesztiválokról szól. Mondtad, hogy nagyon érdekes fesztiválra látogatsz el majd júliusban Észak-Finnországban, egy kis település, kis falu, egy nagy fesztivált rendeznek ott, és több tízezer jegyet eladnak, akkor felzarándokolnak az emberek Észak-Finnországban?
Így van. Már több mint 50 éve csináltak, és így egy ilyen iskola teremben, meg egy templomban kezdődött, és úgy lehet, hogy 20 vagy 30 év után oda építettek egy fantasztikus kulturális centrumot, egy ilyen teremmel, akusztika, meg minden, közönség, fantasztikus hangulat ott, mert hát ilyen élet, ami nem hagy abban, mert ott ugye ezek a fehér éjszakák, július
az négykor,
ez fantasztikus ott. Sok a szúnyog, de pláne csak az.
És aztán a Bach szvíteket eljátszod majd Olaszországban a nyáron?
Ott is egy szép hely lesz, egy Streza Fesztivál, Mario Brunello, egy híres csellista hívott, van egy ilyen ott minden évben. Azt hiszem, hogy a Roman Dita tavaly játszott a Bach cselló szvíteket, hát most én. És most júniusban lesz egy ilyen, remélem jól fog menni a koncert, a lányámmal fogok játszani egy ilyen duó, hegedűs koncertet Mantovában.
Aki még csak 7 éves, ugye?
Még csak 7 éves, de ugye, hogy legyen motiváció, kell valami eredmény, kell valami koncert helyzet.
Ez az első nagy föllépése?
Hát lehet így is mondani, vagy a második.
Aztán még a Bach Fesztivál Lipcsében is találkozhat veled majd júniusban a közönség is. Hát reméljük, hogy visszatérsz Budapestre.
Én is nagyon remélem, imádom a várost.
És hogy a Zeneakadémiát, mint helyszínt is nagyon szereted, azt mondtad. Szergej Málovnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójába, és a próbák és a koncert előtti napot a lemezelőnek szánta. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm.
Tartott ma a lemezelő, a jövő héten is vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Tassonyi Balázs, az Operett Színház fiatal táncos komikusa. Ő mutatja majd meg legkedvesebb felvételeit. És ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel munkatársaim Bánkővi Gyula, Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép vasárnap estét, jó rádió hallgatást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
Tizenhét óra harminc perc.